No, hát az ukrán háború egész elképesztő piaci viszonyokat hozott több területen is, leginkább a mezőgazdaság és az élelmiszeriparban forronganak a kedélyek, ugye az ukrán gabona, meg az ukrán méz után most úgy tűnik, hogy az ukrán baromfi hús is megjelent a piacon, de hogy, meg honnan, meg jó ez egyáltalán egy átlag magyar fogyasztónak, Csorbai Attilával, a baromfi terméktanács elnökével fogjuk ezt megbeszélni. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Eddig nem jött Ukrajnából baromfi hús Magyarországra, még mondjuk nem volt ez a háborús helyzet?
Nem Magyarországra, az Európai Unió területére, az eddigiekben úgynevezett kvótákkal vették az európai közösség termelését. A kvóta rendszer alapján egyébként Ukrajna olyan 100 000 tonna körüli baromfi hús szállított az európai térségbe.
És akkor ez most felborult, de milyen módon?
Hát gyakorlatilag a háború kitörését követően az Európai Bizottság egyfajta politikai kedvezményként több mezőgazdasági és élelmiszeripari termék esetében vámmentességet adott az ukrán termékeknek, és ezáltal kvázi korlátlanul kerülhetett be az európai térségbe és az európai piacokra. Ilyen volt a gabona, ilyen volt a baromfi hús és az étkezési tojás is.
Egyébként mit mondanak, hogy erre miért van szükség? Ezzel támogatják az Európai Unió vezetői a ukrán gazdaságot, hogy akkor eddig kvótáztunk, most meg nem kvótázunk?
Hát nyilván én ezt feltételezem, hogy ez lehetett a szándék, de azért azt érdemes megjegyezni, hogy Ukrajnába eddig sem teljesítették az európai normákat és feltételeket, és aki ismeri az ukrán baromfi ipart, az tudja, hogy néhány gigantikus cég uralja ezeket a piacokat, tehát igazság szerint nem gondolom, hogy elérte volna a célját az intézkedés, néhány oligarchát sikerül ezzel támogatni, nem pedig az ukrán.
Azt kicsit részletesebben mit jelent, hogy nem teljesítették a normákat? Tehát milyen normák azok, amik esetleg mondjuk a fogyasztókra talán veszélyesek lehetnek? Vagy mit jelent ez?
Hát az Európai Unióban a világ szintjén is azt mondhatom, hogy az egyik legmagasabb állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek a szabályozók egyébként pénzbe kerülnek az európai termelőknek, így a magyar termelésnek is, ahhoz, hogy ezeket teljesíteni tudják. Hát az ukránok még nem tartanak ott a jólét világába, hogy ezeket a dolgokat teljesítsék, úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, hát élelmiszer biztonsági okokról, csak mondok egy példát, a szalmonella mentesítés, amely gyakorlatilag Európa szerte, így Magyarországon is gyakorlatilag óriásit lépett előre az elmúlt évtizedekben, az Ukrajnában még, hogy úgy mondjam, gyerekcipőbe jár.
Mondjunk még néhány példát, ez azért fontos, mert hogy egy átlagember nem érti, csak ugye ez van minden közleményben benne, hogy nem tartják azokat az Európai Uniós normákat, amit a magyar gazdáknak kötelező. És akkor itt egy kicsit ez ilyen homályosnak tűnik egy átlag fogyasztó számára, hogy mik ezek a normák, miért számítanak? Csak azért, mert ezt nekünk be kell tartani, az ukránoknak meg nem? Vagy ezek ilyen aggályos dolgok? Mert hát azért mi is több évtizeden keresztül például kevésbé figyeltünk az állatjólétre, ez most egy újfajta trend, egy csomó pénzt költenek erre a gazdák, de hát ettől még mondjuk lehet, hogy egy valaki megvonja a vállát, és azt mondja, hogy mit érdekli őt, hogy élnek a csirkék, jól vagy nem érzik jól magukat a ketrezben.
Világos. Hát én egy egyszerű atlétikai példát hoznék most. Gyakorlatilag maga a termelés az olyan, mint egy verseny, és ebben ugye mindenki megpróbálja a legjobb cipőt, legjobb felsőruházatot, alsóruházatot megtalálni és megfelelően trenírozni magát, de ugye az Európai Unió olyan szabályokat hozott, hogy mi nekünk, baromfi termelőknek föl kell venni még egy fél kilós ólommellőnyt, vagy egy kilós ólommellőnyt a 100 méteres síkfutáshoz. Értelemszerűen nem fogjuk tudni ugyanolyan áron, ugyanolyan versenyképesen előállítani a terméket, hiszen ezek a szabályozók, ahogy említettem korábban, pénzbe kerülnek a gazdálkodóknak. És innentől kezdve ez egy esélytelen verseny, és ezért próbálta meg eddig az Európai Unió védeni egy kicsit a saját piacát, hogyha szigorúbb állatjóléti követelményeket támasztok a termelésemben szemben, és ezt előírom a saját gazdálkodóimnak, akkor valamilyen úton, módon korlátozza az ilyen szabályokat be nem tartó importtal szemben. Na most ez az egyensúly borult fel, és ezért gyakorlatilag óriási veszélyt látok abba, hogy az európai térségbe olyan termékek jöhetnek be, amelyeket nem teljesítenek, tehát olyan feltételrendszerekkel állítanak elő, amelyeket egyébként a fogyasztó részben nem tud, nem ismer, adott esetben nem is érdekli, de adott esetben ezek bizony súlyos pénzekbe kerülnek az itteni termelőknek.
Igen. Lehet-e ez a fogyasztók szempontjából aggályos, ez a baromfi hús? Mert amikor ezeket az érveket hallják, akkor mindig azt gondolják, hogy hú, hát akkor itt kevésbé tisztán, kevésbé sterilen tartják ezeket a baromfi fajtákat, és ha ennek a húsa bejön, akkor az nekem az egészségemre esetleg veszélyes lehet. Ettől kell-e tartani, vagy itt csak erről a szabályozási kérdésről van szó?
Ez részben szabályozási kérdés, de nyilván felmerülhet egyes dolgokban azért élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ilyen lehet például az antibiotikum használat, amelyet az európai közösségben azért elég szigorúan szabályoznak, és más humán egészségügyi, állategészségügyi kérdések is. Én nem riogatnám ezzel a hallgatókat, de ez mindenképpen megfontolandó, hogy ez egy nem sportszerű versenyfeltétel. Tehát leginkább ez a fontos, és ez a mondani valója ennek a közleménynek is, hogy ez egy, mi szeretjük a versenyt, mi szeretjük az azonos szabályrendszert, és ezt nem tartjuk korrektnek, hogyha ezeket a szabályokat be nem tartva az európai közösség gyakorlatilag tágra nyitja a kapuit, és azt mondja, hogy nektek fel kell venni a 10 kilós ollom mellént a 100 méteres síkfutáshoz, nektek meg nem.
Igen, a gabonával kapcsolatban már lejátszottuk ezt az egész dolgot. Ugye akkor is megengedték a gabonát, először ment a vita arról, hogy ez mennyire jó minőségű, meg mennyire nem jó minőség ez az ukrán gabona. Ott is félrement a dolog, mert ott meg azt mondták, hogy majd kell az afrikai éhezőknek a gabona, de aztán valahogy Európában ragadt a készletek egy jó része. Aztán észbe kapott a szabályozó hatóság, és elkezdték ott is azért bizonyos szabályok bevezetésével, bizonyos kvótákkal azért megállítani azt, hogy elárassza a piacot ez a dolog. Mi történik a baromfi piacon, hogyha minden marad így, és azt mondják, hogy hozta Isten az ukrán baromfi húst Magyarországon, nem nézzük, hogy mennyit, nem nézzük, hogyan, nem nézzük, miért, jöhet bátran.
De, hát igen, ennek azért elég komoly következményei lennének. Egyébként kísértetiesen hasonló a gabonához. Én azt gondolom, hogy itt Európai Unió szinten kellene erre a kérdésre megoldást találni, hiszen én értem, hogy hazánk adott esetben tudja korlátozni az országba beérkező baromfi termékeket, mert talán kevesen tudják, hogy baromfi húsból hazánk nem úgy önellátó, de exportra is termelünk. Ha például a kedves holland barátaink beviszik magukhoz azt az ukrán baromfi húst, akkor adott esetben a magyar termékeknek nem lesz helye ezen a piacon, úgyhogy ez mindenképpen gondot fog jelenteni a jövőbe, és tulajdonképpen a közleménynek a célja is az volt, hogy erre az egyenlőtlen versenyhelyzetre felhívjuk a figyelmet, és megint mondom, kísértetiesen hasonló a gabonások problémáihoz, ami problémánk is.
Egyébként a gabona probléma nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régióban okozott problémát, és ugye több ország összefogására volt szüksége ahhoz, hogy aztán ez a meglehetősen megengedő szabályozás ez megváltozzék. A baromfi húsnál is visszaköszön ez? Tehát nem tudom én, a lengyelek vagy a románok ugyanígy tiltakoznak, mint mi? Vagy ez ilyen magyar kezdeményezés?
Hogy? Hát gyakorlatilag az egész európai baromfi szektor tiltakozik ezzel a sportszerűtlen intézkedés ellen. Volt egy érdekes beszélgetésem a lengyel terméktanácsnak a vezetőjével valahol itt a ősztél folyamán, amikor azt mondták, hogy nem is tudják pontosan, hogy mennyi baromfi hús érkezik az országukba, hiszen Lengyelország és Ukrajna között ezeket a tételeket nem ellenőrizték egyedileg. Tehát maga a statisztikai nyilvántartás is kérdéses volt, hogy most kétszeresére nőtt, vagy két és félszeresére nőtte a Baromfi hús beáramló mennyisége. Senki nem tudta pontosan megmondani, hiszen maga az ellenőrzés és a nyomon követés sem volt biztosított sok esetben ezeknél a tételeknél.
Uh-huh. Lobbiznak Brüsszelben a Baromfi tartók, hogy és itt elő lehet venni megint csak a gabonakártyát, sokat mondom ezt, de hogy nagyon sok az áthallás a két ügyben.
Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden olyan élelmiszeripari vagy mezőgazdasági termék esetében, ahol eltérő a feltételrendszer a beáramló import között, ez egy éles kérdés lesz. Úgyhogy igen, próbálunk lobbizni. Egyelőre mindig visszapattantunk azzal, hogy bizonyítsuk be, hogy mennyivel csökkent, mennyivel nőtt, miért rossz ez nekünk. De azt gondolom, hogy Ezt teljesen jól érzékeli az iparág, hogy egy egyenlőtlen versenyhelyzet az nem lehet jó nekünk. Ez azt jelenti, hogy adott esetben a hazai, illetve európai termelés fog leépülni, vagy leépülhet, hogyha ez az ukrán baromfihús mennyiség eltérő feltételekkel folyamatosan beáramlik az európai térségbe.
Uh-huh. Jó, hát akkor innen folytatódik valószínűleg a történet. Egyébként, hogyha bekerülne a magyar boltokba, nem tudom, erre van-e esély, azt onnan tudhatja egy fogyasztó, hogy az honnan van? Hát ugye egy csomószor kimérve találjuk, és ugye félő volt, hogy ahogy a gabona esetében megint csak ezt a példát kell előhoznom, azért itt ragad az országba, tehát megjelenik Magyarországon is, mert a kereskedő, mondjuk egy kis kereskedő, az meg fogja nézni, hogy akkor mennyibe kerül a hűtött csirkemell filé kilója itt, ott meg amott, és ahol a legolcsóbb, azt fogja választani. Na most, ha ezek a költségek, amiről beszélt a Csorbai úr, ezek rárakodnak a magyarra, akkor nem a magyar baromfi hús lesz a legversenyképesebb, még akkor sem nem kell annyit szállítani, mint mondjuk az ukránt.
Igen, hát elméletileg ezek a boltoknak van egy jelölési kötelezettsége a lédik termék esetében is, ezt ki zászlócskával, ki pedig feliratozással valósítja meg. Én úgy tudom, hogy jelentős mennyiség a Magyarországra azért nem került ilyen lédik termék mindaz idáig, de hát bízom is abban, hogy a fogyasztó azért elsősorban a hazait keresi, hiszen ott azért egy lényegesen rövidebb útvonalon jut a boltokba, ezáltal pedig azért lényegesen biztonságosabb és könnyebben lesz élvezeti értéke ezeknek a termékeknek.
Oké, hát ezzel a pozitív felütéssel akkor zárjuk is le ezt a beszélgetést, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül rendezni ezt a kérdést. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy kalózunk volt és engedett bepillantani itt a kulisszák mögé. További szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Csorbai Attilával, a Baromfi Terméktanács elnökével beszélgettünk arról, hogy a magyar baromfit, meg hát az Európai Uniós baromfi piacot veszélyeztet, hogy tágra nyíltak a kapuk az ukrán baromfi hús előtt, a gabona és a méz után egy újabb piaci zavar támadhat.
Fontos ezeket a dolgokat megbeszélni, mert sokan ugye nagyon extrém módon látják ezt, például aki olyat ír, hogy a kvóta azt jelenti, hogy a fogyasztók fizetik egy versenyképtelen szektor fenntartását, akadályozva a konkurenciát, és rögtön azt mondja, hogy megy a gonosz ukrán oligarchákhoz a pénz, közben meg a magyar terméktanács elnöke mindenféle jutatásokban részesül, tehát hogy
ha belegondolunk ebben... Nem is jól tudja. Uh-huh. Tehát, hogy Magyarországon is nagy baromfis cégek vannak, igen, mert ez egy jól iparosítható történet, de figyeljünk oda a cukorgyárak problémájára. Ugye nehezen lehet versenyezni a répából készült cukorral Közép-Kelet-Európában, a nátszukorral. Be is zártuk a cukorgyárakat, mondván, hogy ne finanszírozzunk egy fenntarthatatlan kvótarendszert Európába. És amikor van zavar, akkor meg mindenki hőbörög, hogy hú, a minden itt miért zártuk be a cukorgyárakat, miért számoltuk fel a kvótarendszert, mert hogy ennyit nem lehet kérni egy kiló cukorért. Nem biztos, hogy annyira jó ám, hogyha egy olyan 1500 változó közepette előállított termékkör, amire ráadásul minden nap szükségünk van, abban ilyen piaci zavarok keletkeznek. Erről megy a vita egyébként évtizedek óta, hogy most akkor támogassuk-e a mezőgazdaságot, vagy nem. Azok, akik ezzel nem értenek, azoknak jó hír, hogy egyre kevésbé támogatja az Európai Unió a mezőgazdaságot, és azon belül is egyre kevésbé a direkt termelés.
Tehát itt most nagyon fontos szerintem ebben azt látni, hogy nem arról van szó, hogy valami valamiféle politikai nyomásra itt most az ukrán gazdáknak vagy államnak akarnak betenni ezzel. Az, és írja, az ukrán kukorica eddig is jött az EU-ba, nem kellett hozzá háború.
Hát a baromfi hús is, igen, hallhattuk, igen, de meg volt határozva annak a mennyisége.
Oké, és a másik pedig volt egy ilyen, hogy de hát egy, amúgy egy csomó agrártámogatást küld az EU, nem? Tehát, hogy...
Hát már ezt nem értem teljesen pontosan ezt a kérdést.
Na majd
hát igen, már a magyar gazdáknak persze, hogy küld, de az ukránoknak meg nem. Meg a franciáknak is küld, meg, tehát hogy így én értem ezeket a dolgokat, csak ettől a piaci zavar még piaci zavar marad, hogy kapnak támogatást, vagy nem. Kapnak támogatást, aztán a piac tönkre tesz a termelést, akkor meg kidobtuk a támogatást az ablakon, szóval nem egyszerű ezeket az összefüggéseket megfejteni, én tudom. Na, játszódjunk egyet, csak előtte zárjuk be a rovatot.